Következő műsorunkban adventi beszélgetést hallhatnak az időről Szabó Róbert csillagásszal, a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének igazgatójával. Riporter Jancski Viktória.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Szabó Róbert csillagászt, a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének igazgatóját.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
A mai témánk az adventi készülődésen belül az az idő hívőként és a tudományban. Első körben talán azt kérdezném meg öntől, hogy hogyan lehetne megfogalmazni magát az időt, és milyen szempontok alapján, mert ugye más választad a teológia és a hit, és más választad a tudomány erre.
Igen, ez egy nagyon mély kérdés, és nagyon nehéz kérdés valójában, mert nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi az, hogy idő, és én nem is fogok itt most tudományos definíciót adni, nem is nagyon lehet, de mindenki érzi, tudja, hogy ebben a földi halandó létben hogy telik az idő. Azt is szoktuk mondani, hogy az idő ugye relatív, attól függ, hogy egy fogorvosi rendelőbe ülünk, vagy éppen egy nagyon boldog eseményen veszünk részt, vagy éppen egy flow élményünk van, vagy nagyon szeret egy olyan helyzetben vagyunk, amit nagyon szeretünk, de a tudományban mást jelent ez a relativitás, erről is egy kicsit beszélhetünk, hogy jobban megértsük, és hát tulajdonképpen ugye ez egyfajta, és itt most már mindjárt bele is vágok egy elég nehéz témába, tehát ahogyan térben, ebben a háromdimenziós térben éljük le a földi életünket, az idő is egyfajta ilyen koordináta, ugye négy dimenziós téridőről beszélünk Albert Einstein óta, több mint 100 éve, tehát a fizikusok, a tudósok, azok egybefoglalták tulajdonképpen a teret és az időt, meg még amúgy a tömeget és az energiát is, és ez egy ilyen fizikai valóság, amiben élünk, és az idő az ennek a része. Nagyon érdekes, csak egy félmondat vagy kitekintés esetleg a whitefülűeknek, hogy amikor arról beszélünk, hogy idő, akkor azt kell tudni, hogy az idő nem létezik a tér és az anyag nélkül. Tehát, hogyha arról beszélünk, mi történt a teremtés előtt, vagy mi történt az ősrobbanás előtt, kinek, hogyan, ki hogy fogalmazza meg, én ugyanezt értem, ez alatt erről már beszéltünk, hogy ez legalábbis nagyon ugyanazt az eseményt fedi ez a két dolog, attól függ, hogy melyik oldalról a teológiáról, vagy a tudomány oldalról közelítjük meg. Tehát, amikor nem volt semmi, amikor nincsen anyag, nincsen tér, akkor idő sincs. Tehát a mai tudásunk szerint, ami eléggé limitált persze, ezt mindig hozzátesszük, nincs értelme annak a kérdésnek, hogy mi történt az egész előtt. Tehát, hogy ott nem telt az idő, ott nem ketyegett az óra, ott nem is volt óra persze, de az idő sem volt, és ez nagyon nehéz elképzelni. Valójában az idő az hozzá van rögzítve az anyaghoz és a térhez. Ez így együtt alkot egy egységet.
De talán akkor ebben fogalmazható meg az, hogy az az időtlen idő, amit az istenség is jelent, az Isten maga jelent.
Az egy időtlen idő, és független attól a fizikai időtől, és attól a fizikai bezártságtól, ha kell így mondani, vagy meghatározottságtól, amiben mi itt élünk a Földön.
És ön személy szerint hogyan tekint az időre, akár a saját életében, vagy a tudományban, hogy tudja szétválasztani, hogy ez hol ütközik, vagy hol válik szét?
Ez egy nagyon érdekes dolog, és itt behoznám azt is, hogy az idő relatív és az einsteini relativitás elmélet, amit nem kell megérteni, de vannak ilyen érdekes konzekvenciái, nagyon érdekes következményei, hogy máshogy telik az idő, és ez nem ez a relatív érzés, amit itt az emberek éreznek a földi létük során, hanem ez egy fizikai, nagyon extrém körülmények között megvalósuló máshogyan telése az időnek. Van két extrém pontos atomóránk, amik milliómod másodperc pontosággal, vagy még pont 10 milliómod másodperc pontosággal tudnak járni, és mérik az időt, ez az az idő, amihez mi ide hozzá vagyunk rögzítve, de ha az egyiket elkezdem mozgatni nagy sebességgel, a fénysebességhez közel, akkor máshogy fog járni. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye ennek az extrém példája az az iker paradoxon, hogyha van egy ikerpár, akik együtt születnek itt a Földön, és az egyiket elviszik egy űrutazásra, ha lenne olyan űrhajónk, ami nagyon nagy sebességgel, több ezerszer gyorsabban tudna menni, mint amire most képesek vagyunk, tehát közel a fénysebességgel, és elmenne mondjuk egy űrutazásra, meglátogatná a legközelebbi csillagot, visszajönne, akkor előfordulhatna az, azt vennénk észre, hogy aki utazott, ő fiatal maradt, relatíve, és a Földön maradt ikertestvére már 20-30-40 évvel, akár öregebb. Ugye ez az Interstellar című filmet, ha valaki látta, ott is ebbe ez a paradoxon, vagy ez a fajta fizikai realitás van ábrázolva, ami nem egy elmélet, valójában ezt atomórákkal tényleg kimérték, nem kell fénysebességgel utazni, vagy ahhoz közel sem, hanem elég egy repülőre feltenni egy ilyen atomóra, extrém pontos atomórát, egy néhány órát vagy napot kering, vagy utazik a Föld körül, egy utazó repülőgép magasságban, majd leszáll, és összehasonlítják a két órát, és máshogy fognak járni. Ez nagyon-nagyon izgalmas dolog, és hogyha már a fizikáról beszélünk, részecske fizikában is előfordul az, hogy jön egy nagy energiájú részecske zápor a Földön, ami beleütközik a Földbe, hogy a földi légkör megvéd minket az ilyen kozmikus hatások egy jó részétől, de elindul, mindenféle részecske zápor keletkezik, amik aztán elérhetik a Föld felszínét. Ettől nem kell félni, ez minden nap történik velünk, de az az érdekes, hogy olyan részecskék is elérik a Föld felszínét, amik nem is élnek olyan hosszú ideig, amennyi idő kell nekik, hogy a légkör tetejéről keletkeznek, elérjenek a Föld felszínére, és ez is csak azért lehetséges, mert az ő saját idejük, a hozzájuk rögzített, elképzelt atomóra, az máshogy jár. És mi úgy látjuk, hogy már régen el kellett volna bomlaniuk, és mégis ide érkeznek a Földre. Tehát ez egy kimutatható dolog, tényleg relatív az idő, és ez még egyszer nem az a relativitás, amit mi úgy érzünk, hogy a fogorvosi rendelő versus a boldog családi körben eltöltött idő. Másképp jár, ezt relatíve így érezzük, de attól még a zsebünkbe ketyegő atomóra, vagy extrém pontos óra, az ugyanúgy telik másodpercenként.
Ugye ezt többször nyilatkozta, hogy ön hívőként kutat, hívőként dolgozik a tudományban. Ha meg kéne fogalmazni azt, hogy mi egy hívő tudós és egy nem hívő közötti különbség, azt milyen szempontok szerint tenné meg?
Én azt gondolom, hogy ez viszonylag egyszerűen megfogalmazható, ez ugyanazt jelenti, mint bármilyen más foglalkozás esetén. Én azt gondolom, hogy egy hívő orvos gyógyítja a beteget, ő azt érzi. Tehát más hullámhosszon rezonál, és ad egy olyan fajta plusz töltetet, amit más nem tud megadni. Ugyanúgy, ha egy tanár egy belső hitbeli meggyőződéssel foglalkozik a gyerekekkel, biztos, hogy egészen más fajta légkör alakul ki abban az osztályban. De amikor a tudományról beszélünk, az kőkemény tudomány, ott nem igazán tehetem meg, hogy máshogy gondolkozom, mert ennek megvannak a saját logikai feltételei. Erről is beszéltem már, ugye, hogy amikor a természettudományos egyenleteket felírom, és azokat meg kell oldanom, ott nem igazán játszik a szerepet a hit, vagy a hitbeli meggyőződés. De ha a Bibliát olvasom, akkor meg nem tudom a természettudományos, nem is szabad a természettudományos elveket megvalósítani, vagy leképezni erre, hiszen a hitnek a logikai rendszere az egészen más, és a kettő nem. Vannak találkozási pontok, és azok is egyébként nagyon-nagyon érdekesek, de általában ezt külön lehet választani, és külön is kell választani, de még egyszer mondom, az, hogy én igazgatóként hogy foglalkozom az emberekkel, inkább ilyen vetületekben valósul ez meg, az a fajta másfajta hozzáállás, vagy másfajta irányultság, amit egy hitbeli meggyőződés ad.
Ezt megértettem, de most mégis még egy picit feszegetném ezt a dolgot, hogy volt-e olyan az életében a kutatásai során, amikor rácsodálkozott, hogy jó Istenem, ez hihetetlen, hogy mi van itt ebbe a teremtett világba, ebbe a teremtett univerzumba, erről be tudsz számolni?
Igen, hadd hozzak elő akkor egy könyvélményemet, a Ponori Török Aurél, aki csillagász volt, 10 éve hunyt el éppen, majdnem pontosan, napra pontosan, és ő csillagász volt, csillagász a történész és kronológus, tehát az idő múlását kutatta, és az ő fő területe az volt, hogy hogyan lehet csillagászati eseményeket egész pontosan datálni, vagy akár történelmi eseményeket, csillagászati események révén, és most éppen a Magyar Csillagászati Egyesület újból kiadja a Csillagok a Bibliában című könyvét, ami nekem egy alapélményem, és én nagyon sokat olvasgatom, forgatom, illetve nagyon sok előadást tartok, például a betlehemi csillagnak a pontos kronológiája, és hogy milyen csillagászati esemény volt, mert ez nem egy fiktív esemény volt, vissza lehet következtetni, akár percre pontosan, hogy mi történt, de ugyanígy még korábbi ószövetségi bibliai történeteket, csatákat, királyokat, holdfogyatkozásokkal, napfogyatkozásokkal, egyéb csillagászati eseményekkel percre pontosan vissza lehet számolni. Tehát ez egy nagyon nagy felismerés volt nekem is, személyesen is akár, hogy itt azért nagyon szoros összefüggések vannak, hiszen ha csak a csillagászatra gondolunk, a csillagászat és az időmérés az egy idős, és kéz a kézben fejlődtek. Az, hogy az, hogy hogyan hajóztuk körbe a Földet, a csillagászati időmérés alapvető fontosságú volt, mert nem tudták, hogy hol tartózkodunk éppen a Föld felszínén, de ugyanígy még egy lépést a 21. századra kivetítve, a csillagászat nélkül nem lenne GPS, nem lenne pontos helymeghatározás, amikor centiméter pontossággal eltalálunk A-ból B-be, és egyébként ezt is talán mondtam már, ehhez is az kell, hogy megértsük de akár Einstein relativitás elméletét, amire utaltam, hiszen a Einstein relativitási elmélet által bevezetett korrekciók nélkül, tehát a nagyon pontos új fizikai megközelítés vagy leírás nélkül nem lenne ilyen pontos a GPS-ünk, eltévednénk. Tehát igazából csak néhány 10 vagy 100 méteres pontosság lenne, és nem találnánk el pontosan az adott házszámhoz. Úgyhogy itt a csillagászat, az időmérés, és akár a Biblia és a teológia az nagyon-nagyon sok ponton összeér, és nagyon szervesen egymást erősítik és alátámasztják.
Ha időről beszélünk, akkor nem kerülhető meg a végtelenségnek a fogalma véleményem szerint is, és hallgattam erről videókat, meg olvastam cikkeket magáról a végtelenről, hogy akkor van-e a végtelennek vége a tudományban, és most a legjobb tudomásom szerint, ami nekem ebből lejött, bár elég bonyolultak voltak ezek az előadások, a végtelen az tényleg végtelen, és nem lesz vége. Ön hogyan gondolkodik erről, és itt megint kérném a tudományos megközelítését, és a hívő megközelítését is.
Ugye a csillagászat eleve nagyon-nagyon hosszú időkről beszél. Nem végtelen, véges időkről, de olyan időtartamokról, hosszúságokról, amit a hétköznapi ésszel nehéz felfogni. Tehát amikor én azt mondom, hogy a Földünk 4,5 milliárd éve itt van, és keletkezett és fejlődik, amikor azt mondom, hogy a nap is több mint 10 milliárd évig világít, és ebből még az életének a fele hátra van, ez is egy érdekes és nagyon csodálatos dolog, hogy egyáltalán ezt mi meg tudjuk mérni, és meg tudjuk mondani, hogy a nap belsejébe bele tudunk nézni valójában, holott 15 millió fok van a belsejébe, és mégis vannak eszközök erre, és meg tudjuk mondani, hogy hol tart a tüzelőanyagának az elégetésében, és hidrogénből ugye héliumot állít elő, és ez tartja fent ezt az egész életadó energia áramot, ami sok-sok milliárd évig fent van, fenntartható, vagy fent is marad, és valójában egy szabályozott, hiszen akár felrobbant atombombaként is, de ez is bele van kódolva fizikai törvényekbe, hogy ezek a csillagok akár sok-sok milliárd évig folyamatosan, szinte egyenletesen bocsátják ki a sugárzásukat. Tehát amikor a csillagászok rutinszerűen nagyon sok millió és akár milliárd évekről beszélnek, akkor ez már gyakorlatilag a mi hétköznapi életünkhöz képest, ez már majdnem a végtelen. Én ezt így látom, mert hiszen az igaz, hogy az élet, a földi élet bakteriális, nagyon alapvető, egyszerű szinten már a mai tudásunk szerint milliárd évek óta jelen van a Földön, de például az intelligens élet, az írásbeliség, az néhány ezer évre tehető. Tehát ez eltörpül ahhoz képest, amilyen hosszú időtartamokról itt beszélünk, de ezt is fel lehet úgy fogni, hogy valójában egy ilyen hosszú előkészület után jelent meg az ember egyáltalán. Kellett hozzá ez a hosszú folyamat, és minden nagyon szépen elő van készítve, ahogy tetszik. Különben nem is lehetnénk itt, és nem beszélgethetnénk itt a mikrofonba. De valójában az, hogy hogy mit jelent a végtelen, hát a tudósok látnak, valamennyire belelátunk a jövőbe, legalábbis a fizikai törvények által prediktálható, előrejelzhető jövőt ezt látjuk, minden más, ami ezen túl van, és ugye hívő emberként az ember azt gondolja, hogy ennél van több is, ennél van más is, nem csak ebben a 3+1 dimenzióba beszorított világ van, én azt hiszem ez a fő különbség egyébként a kétféle látásmód között. Ha csak erre a négydimenziós fizikai valóságra korlátozódunk, akkor is tudunk olyanokat mondani, hogy a mai méréseink szerint valójában az univerzum az végtelenségig fog tágulni, és itt még mindenféle egyéb sötét, valóban sötét folyamatok mennek végbe, olyanok, amiket nem értünk valójában, de tudjuk, hogy van sötét anyag, van sötét energia, ez az a sötét energia szétfeszíti az egész univerzumot, nem engedi összezuhanni, és itt igazából az, hogy egyáltalán milyen hosszú időtávon maradnak fenn csillagok, galaxisok, vagy egyáltalán atomok, ez több százmilliárd évben mérhető, tehát gyakorlatilag ez már majdnem a végtelen, tényleg ezt nem is tudjuk felfogni emberi ésszel, leírni le tudjuk a számokat, mindent le tudunk írni, meg a számítógép kiszámol bármilyen hosszú számot, de felfogni ezt valójában nem lehet, mert ez nagyságrendekkel hosszabb annál is, ami eddig történt egyáltalán az egész univerzumban, de emiatt aggódni sem kell, hiszen ez annyira távol esik, annyira kívül esik az emberi lehetőségeken, vagy gondolatokon, vagy tapasztalatokon, hogy ez egy olyan fajta az univerzumnak egy olyan fajta jövőképe, ami szerintem nem nagyon befolyásolja a hétköznapi ember életét.
Azért én mégis megkérdezném azt, hogy, és most nem a tudóst kérdezem, hanem inkább a hívő embert, hogy hogyan gondolkodik ön személy szerint az örök életről, vagy milyen elképzelése van erről?
Ez egy érdekes kérdés, mert nem vagyok teológus, tehát valószínűleg, és nem is, ez egy olyan kérdés, amire nem is, én azt gondolom, nem is nagyon lehet tudományos válaszolni, nem is kell, ez a kérdés sem így hangzott el. Valójában szerintem ezt elég nehéz elképzelni, és bár gondolkodom rajta, nehéz elképzelni, mert valahogy mégis bele vagyunk rekesztve ebbe a 3+1 dimenzióba, fizikai dimenzióba, és én azt gondolom, hogy nem ennek a folytatása lesz, hanem valami egészen más minőség. Annak olyan nagyon sok értelmét talán nem is nagyon látnám, hogy ez folytatódjon, ami itt van. Én azt gondolom, hogy ez teljesen más minőség lesz, ahol tényleg nincs könny, nincs fájdalom, minden fájdalom eltörlődik, és egy teljesen új dimenzióban kerül az ember. Ez azért érdekes, mert itt megint összecsúsznak a szavak, és nem is nagyon lehet másra. Amikor dimenzióról beszélünk, amikor, nem tudom, rezgésekről, frekvenciákról beszélünk, ezek mindig több értelmű szavak olyan értelemben, hogy egy fizikus vagy egy természettudós mást ért alatta, de az biztos, hogy ezen a 3+1 idő, tér plusz idő dimenzión kívül esik, és nem kutatható, tehát a természettudományos gondolkodáson teljesen kívül esik. Én azt gondolom, hogy jó lesz. Ez egy rövid válasz. Minden gond, betegség, fájdalom az elmúlik, és ott nem lesz jelen. Én ezt gondolom róla. Ezt remélem, vagy ebben hiszek.
Hát nagyon messze repültünk az univerzumba, a végtelenbe, az örök életbe, az időtlenségbe. Most mégis azt kérdezném, advent van, adventi készülődés, készülünk a karácsonyra. Önök személy szerint a családjával hogyan készülnek?
Készülünk az adventre, ezt minden évben gyerekekkel együtt számon tartjuk, meggyújtjuk a gyertyát. Készülünk a karácsonyra, készülünk Krisztus eljövetelére. Azon kívül vannak most bekövetkező advent, ez különleges lesz, említettem ezt a könyvet, pont adventre a Csillag a Bibliában, Pannonhalmi Török Auréltól, a Magyar Csillagászati Egyesület most újból kiadta, és ennek lesz egy könyv bemutatója, ez is az adventi időszakra fog esni, szerintem nagyon-nagyon időszerű, mert a nagy része az a betlehemi csillagról szól, nem csak erről, de a betlehemi csillagról, én sokszor előadást is tartok ebben az adventi időszakban, ebben a témában, és ami még egy személyes vonulat az, hogy én hobbi szinten orgonán is játszom, tehát templomi orgonán, és ilyenkor persze előkerülnek az adventi orgonadarabok, és én azokat előveszem, és játszom. Némelyiket fel is veszem, és van egy YouTube csatornám, ahol ezeket meg is lehet hallgatni.
És ha még egy személyes kérdést megenged, van olyan karácsonyi élménye, ami olyan nagy jelentőséggel bírt, hogy érdemesnek tartja megosztani a hallgatósággal így a beszélgetés végén?
Hát nem hazudtalom meg magammal, már csillagász vagyok. Itt a COVID alatt ugye volt egy olyan Jupiter-Szaturnusz együttállás karácsonykor 2020-ban, ha jól emlékszem, ami tulajdonképpen visszahozta a 2000 évvel ezelőtti betlehemi csillagot. Ugyanaz a Jupiter-Szaturnusz együttállás volt, amit a Bibliában dokumentáltan az egész akkori Közel-Kelet és még a mezopotámiai bölcsek is, ugye a bölcs királyok láttak, követtek, úgyhogy ez egy nagyon megindító élmény volt. Magyarországon nem volt éppen ideális az idő, de volt olyan időszak, amikor ilyen felhőrések között meg lehetett sejteni, illetve olyan amatőr csillagászról is tudok, aki drónnal fölemelkedett a felhőzet fölé, és itt a hármas határegyen valahol egy nagyon szép felvételt készített erről az együttállásról. Ez valahol az megpendít olyan húrokat az ember lelkében, ahol a végtelenség, a csillagász, tehát a földi, meg egyáltalán fizikai, az univerzumnak a végtelensége is, meg az időbeli, ezek a nagyon hosszú időszakok, amikről itt beszéltünk, és maga a végtelenség is, időtlenség, és a fizikai világon túli világ is felsejlik. Ez egy olyan élmény volt, amit meg is osztottam barátokkal, ismerősökkel, családommal, együtt néztük, és hát egy nagyon érdekes élmény volt.
Biztos, hogy csodálatos élmény volt. Mit kíván az idei karácsonyra, akár magának, tudományának, az országnak?
Hát csak szépet és jót, mindenki találja meg a békességét, a országok egymás között, az egész világ, emberek egymás között béküljenek ki, hogyha ha olyan elvaratlan szálak vannak, vagy olyan konfliktusok, amiket eddig nem sikerült rendezni, azt hiszem ez az előttünk álló adventi időszak az tökéletes arra, hogy felkészítsük magunkat a karácsony eljövetelére.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Áldott békés karácsonyt kívánok.
Viszont kívánom mindenkinek.
Elhangzott műsorunkban adventi beszélgetést hallottak az időről Szabó Róbert csillagásszal, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének igazgatójával. A riporter Jancski Viktor.